Ha megvan a megfelelő kapcsolat önmagunkban, mint férfiaknak a férfiasságunkkal, nőknek a nőiességükkel, akkor már hitelesebb keresztények leszünk, már sokkal jobban bemutatjuk magát Istent, hogy milyen ő, és kicsoda az életünkben. De ez ahhoz kell vezessen bennünket, hogy helyesen viszonyuljunk egymáshoz is. Tehát amikor rendben vagyunk önmagunkkal, akkor ott van a következő terület, kapcsolat másokkal. Oké? Tehát kapcsolat önmagammal, utána kapcsolat másokkal. És olyan kapcsolatokra vágyunk, ahol őszinteség van. Ahol nyíltak lehetünk, ahol sebezhetőek lehetünk. És olyan kapcsolat, ahol szabadon beszélhetünk a kudarcainkról, beszámolhatunk a kudarcainkról, ugyanúgy, mint a sikereinkről, beszélhetünk a hiányosságainkról, ugyanúgy, mintha az erősségeinkről beszélnénk. Tehát, hogy meglegyen, szeretnénk ezt a kapcsolatainkban, hogy olyan szabadságunk legyen, hogy nem csak a jó dolgokat elmondani, vagy a pozitív dolgokat, hanem ahol felszínre kerülhetnek a félelmeink, a kételjeink, ahol igazából kapok együttérzést, és titoktartást is, hogy nem lesz kiteregetve az, amikor én elmondom a nehézségeimet. Oké? És Isten ilyen kapcsolatokat szánt nekünk. Tehát Isten ilyen kapcsolatokat szánt, pont ilyen bensőséges, hiteles kapcsolatokat szánt nekünk. És ő kapcsolatokra teremtett bennünket, és azt akarja, hogy tényleg megtapasztaljuk ez ilyenfajta kapcsolatokat. Na most sokszor találkoztam olyannal, ahol azt mondták, ó, nekem nincs szükségem ilyen kapcsolatokra. De amikor elbeszélgetsz vele, akkor elmondja, hogy hány és hány emberben csalódott. Ami azt jelenti, hogy ő vágyott rá, csak annyiszor megsebződött, hogy most már nem vágyik rá. De elárulta magát azzal, hogy igazából mégis vágyik rá. Oké? Csak sokszor az ember már annyira megsebződik, hogy fölveszi ezt a védekezést, hogy nekem nem kellenek ilyen őszinte kapcsolatok egyáltalán, mert csak balhé van belőle, sok a csalódás. Oké? Tehát minden ilyen vágyunk egy ilyen kapcsolatra, ahol nyílt kommunikáció van és őszinteség. Milyen gyakran éljük át ezt? Alkalmanként? Havonta? Hetente? Vagy csak volt az elmúlt 30 évenben 5 perc valakivel? Ja. Vagy soha? Soha nem volt ilyen? És lehet, hogy évekig vagy évtizedekig olyan kapcsolatod volt emberekkel, ahol ellenségeskedés volt, kimondatlan sebek voltak. Sőt, ha ilyen kapcsolat van, akkor csak még nagyobb ellenség. Sőt, elnyomott ellenségeskedés van. Elnyomott sebek vannak. És gyakran ez abból fakad, hogy elutasítjuk ezt a tulajdonságát a kommunikációnak, hogy őszinteség. Ja, úgyhogy az óránknak, ennek legalábbis ennek a résznek az a célja, az a célom vele, hogy megtanuljuk, hogyan mondjunk igazat másoknak. Ja, úgyhogy lehet, hogy felmerülnek benned a következő mondatok. Oké, Balukám, nagyon jó, szuper. Tényleg erre vágyom, nagyon jó. De ha megmondanám a főnökömnek az igazat. Csak annyi minimum történik, hogy szétdúrana a feje. Oké? A dütő. Hogyha megmondanám a férjemnek az igazat, vagy azt, hogy érzem magam otthon, vagy mit gondolok azzal, hogy mit tudom én mondjuk, állandóan elutazik a munkája miatt, vagy állandóan szolgál a gyülekezetben, és sosincs otthon, vagy mit tudom én. Tehát akármi. Tehát akkor szegény megijeszteném, azt még jobban visszahúzódna. Úgyhogy inkább nem mondom el. Vagy ha mondanám a szüleimnek, hogy mennyire zavar az az iskola, ahová ők tuszkoltak be engem, vagy mennyire zavar az az életpálya, amit ők képzeltek el az én életemben, de én nem látom magam benne, akkor mit fognak szólni? Csalódnának bennem. Vagy hát, hogyha elmondanám a feleségének, hogy mennyire csalódott vagyok a szexuális életünkkel, akkor biztos az lenne a válasz, hogy te mindig csak erre tudsz gondolni. És lehet sokféle mondatunk, magyarázkodunk, hogy miért nem mondhatjuk meg az igazat. De a Biblia álláspontja az más. Isten álláspontja más az igazmondásra. Azt mondja Efézus 4.15-ben, hogy az igazságot szóljátok szeretetben. Efézus 4.15. Oké? 2 Mózes 20.16. Ne tanúskodj hamisan. 2 Mózes 20.16. És aztán Efézus 4.25. Efézus 4.25. Vessétek le a hamisságot, és mondjatok igazat egymásnak. Oké, tehát elméletben egyetértünk az őszintességet illetően, nagyon is. De be kell lássuk, hogy gyakorlatilag is ez a hiteles kapcsolatoknak a kulcsa. Azokban a kényelmetlen pillanatokban, amikor szemtől szemben állunk valakivel, és tudjuk, hogy nem valami nagy lelkesedéssel fogja fogadni az igazságot, amit el kell, hogy mondjak, akkor már nem tűnik az igazmondás olyan jó ötletnek. Ja. Úgyhogy mesélte valaki, hogy edzeni volt, zuhanyzott, és valaki előtte ment ki a zuhanyzóból, ő ment utána, mit tudom én, egy 10 méterre, vagy valami ilyesmi, és látta, hogy a fickó, aki előtte megy, látja, hogy ott van az ő törőközője, de úgy tudta, hogy ő nem látja, és körbenéz, fölveszi a törőközőjét, megtörőközik vele, puf, és ledobja a földre, és megy tovább. És nem látta, hogy ő látta hátulról, és akkor gondolkodott rá, hogy most szóljon, ne szóljon, ledurántsa a fejét, vagy mit csináljon. És ott volt benne a dilemma, hogy most igazat mondja, őszinte legyen, vagy ne, és azt választott, hogy nem lesz őszinte. És kiment, vitte a törőközőjét, a fickó nem volt képbe, hogy mi van, a fickó elkezdett vele beszélget, mit tudom, politikáról, sportról, akármiről, és ő nem szólt egy szót se. Hanem elnyomta ezt a neheztelést, nem volt őszinte, hanem belement ő is ebbe a beszélgetésbe. És tudod. Hát biztos, vagy nem tudom. Tök mindegy. Lehet, hogy ott kapta a recepciónál, én nem tudom. Mert nagyon egyszerű lett volna, mert azt mondja, hogy uram, hát ez az én törőközöm volt, hozzak. Kérhetett volna a recepciónál, tehát csak ennyi lett volna az egész, egy őszinte mondat. Tehát nem az, hogy ennyi el a jó édes, meg mit tudom én, meg szétvenem a fejed, mert hozzányújt a törőközöm. Tehát nem ilyesmi az őszinteség, hanem csak egyszerűen tudod szóvá tenni, hogy uram, ez az én törőközöm volt, és én megtörőközött benne, esetleg akkor hozzon már nekem a recepcióra, nekem egyet, vagy valami, tehát őszinte beszéd, de elnyomta, nem volt őszinte, nem is volt ez olyan nagy ügy, de legközelebb, amikor újra találkoztak, mi volt az első gondolat, meg amikor harmadszorra találkoztak, meg amikor negyedszerre találkoztak, egy hatalmas fal volt köztük, és ez volt ő az a fickó, aki bunkó módon megtörőközött az én törőközömbe. És a kapcsolatukat ez jellemezte. mert nem volt őszinte, és akkor őszintén le tudta volna rendezni. Lehet, hogy kellemetlen volt, lett volna másiknak, de le lett volna rendezve, és tiszta lap a következő alkalommal már, mert megbeszéltük. Oké, és az ember megalkuvó, és ezt teszi. Ezt teszi. Tetsz. Felöltözünk, nem vagyunk őszinték, és megyünk a dolgunkra. És ez nem jó. Nem jó. Tényleg nem jó. Mert akadályok gördülnek a kapcsolatainkba így. És tényleg mondhatta volna, hogy Uram, az én törülközőm, vagy elfelejtett hozni, akkor tudok adni másokat, vagy hozok a recepcióra egyet önnek, vagy valami. Ezt megtehette volna, de nem tette meg. És felmerül a kérdés, hogy miért ilyen az ember? Hát megmondom miért. Azért, mert az emberi természetre az jellemző, hogy inkább megőrzi a békét, mint hogy igazat mondjon. Tehát inkább megőrzi a békét, mint hogy igazat mondjon. És a legtöbben szinte bármire képesek vagyunk, csak hogy elkerüljük a konfliktust. Bármire. De. Csináltak rejtett kamerával egy felvételt étterembe, ahol azt, vagy lehet, hogy ez valami reklám volt, vagy már nem tudom. Hogy kapott valaki egy társült krumplit, és a beépített ember, tehát rejtett kamerával vették fel ezt az egészet, egy beépített ember odament, és így elvett a krumplitból. És azt hiszem 20-ból 19 semmit nem csinált. Látszott rajtuk, hogy majd szétveti őket a dű, meg legszívesebben lefejeznék ezt az embert, vagy mutatták a testrészeiket, és valaki ökölbe szorította a kezét így maga mellett, vagy valami. Tehát látszódott, hogy belül ez nincs rendben nekik, de nem csináltak semmit. Nem kommunikáltak, nem tettek, semmit nem csináltak. Eltűrték. Tehát amikor emberek hagyják, hogy tehát amikor emberek elnyomják a saját érzelmeiket, csak azért, hogy fenntartsák a harmóniát, azzal sérül a kapcsolat. Azzal sérül a kapcsolat. Tehát látszólag lehet, hogy megmarad a béke, de a felszín alatt sértett érzelmek vannak, sértett határok, sértett jogok, nyugtalanító kérdések, és egy rejtett ellenségeskedés jön ki, és ott lapul. És minél tovább történik ez, minél tovább van elnyomva, annál nagyobbat fog ez durrani, amikor előtör. És akkor az tényleg pusztítani fog. Úgyhogy sokszor az emberek drága árat fizetnek a békességért, és a békétlenség elkerülhetetlen. Mert nem őszinték. Nem őszinték. Úgyhogy egy Scott Peck nevű fickó írt egy könyvet erről, és úgy hívta ezt, hogy olyan képet használt ennek az elmagyarázására, hogy belépni az alagútba. Belépni az alagútba. És azt mondja, hogy Isten úgy alkotott bennünket, hogy vágyakozzunk a nyílt és őszinte kapcsolatokra, és a nyílt és őszinte kommunikációra, a hiteles kapcsolatokra. De mivel a béke megőrzését választjuk az igazmondás helyett, ezért álkapcsolataink jönnek létre. Nem valós őszinte kapcsolatok, hanem állakapcsolatok. Állakapcsolatok. Tehát olyan házasságok ezek, vagy olyan rokoni kapcsolatok ezek, vagy olyan barátságok ezek, amik abszolút felszínesek. Senki nem mond semmi veszélyeset, senki nem mond semmi kihívót, sosem vitatják meg a félreértéseket. Tehát ott van a... Tehát ha belépnél a családjukba, látnád, hogy ott van a szoba közep, nappali közepén ott van egy rózsaszín elefánt, de ők úgy csinálnak, mintha nem lenne ott. Hogy látod, hogy van valami a levegőben köztük, vagy akármi, de nem beszélnek róla, nincs megbeszélve, csak feszül az egész. Ez. Nincs őszinteség. Nincs őszintenség. Tehát tényleg senki nem beszél, nem mutatják ki a megsebzett érzéseiket, nem engedik szabadjára a csalódottságukat, tehát ha csalódnak, akkor nem beszélnek róla, nem tesznek fel nehéz kérdéseket. Tudod, az álközösségnek a szabálya, az alapszabály az az, hogy ne himbáld a csónakot, mert még beleesünk a vízbe. Oké? Tehát ne lögdösd, ne himbáld, mert még beleesünk a vízbe. De ez hamis béke. Ez nem Isten békesség, ez egy hamis béke. Mert félreértések lesznek, viszont egy ilyen hamis békében nincs megoldás, nincs feloldása a félreértésnek. Nem mondják meg őket. Amikor az érzések felszínre akarnának törni, akkor el van nyomva. Nem hagyják, hogy felszínre törjön. Jönnek sértések, és meg elhangzanak sértések, egy családban miért ne hangzanának el? Egy házasságban miért ne hangzanának? Vannak sértések, igen. De senki nem beszél róla. Felmerülnek kételyek egymásban, akár az, hogy az egyik vagy a másik becsületes, vagy nem becsületes, hűtlen volt, vagy nem volt, vagy hűséges volt, tehát kétségek, de sosem foglalkoznak vele. És idővel az ilyen kapcsolatok megromlanak. Ez a sorsa. És a rejtett sebek, és ezek a félreértett dolgok, gondolatok, félreértések, ezek eltávolodáshoz, bizalmatlansághoz, keserűséghez vezetnek. A szeretet érzése az kialszik ezekben a kapcsolatokban. És tojáshéjon mászkálsz, amikor vele vagy, vagy velük vagy, vagy köztük vagy. És túl sok házasságnak, túl sok rokoni kapcsolatnak, baráti társaságnak ez a története. Sajnos. Ja, úgyhogy ez a PEC azt mondja, hogy az álközösségnek az egyetlen ellenszere a káosz. A káosz. A káosz. Úgyhogy úgy nevezhetjük, és így nevezhetjük, a káosz alagútja. A káosznak az alagútja. Ahol felfedjük a sebeket, felszínehozzuk az érzelmeket, a sértéseket, vagy a sérüléseket, ahol feltesszük a kemény kérdéseket. És miért hívja alagútnak? Hát figyelj, hogyha le akarsz menni Horvátországban a tengerpartra, akkor keresztül kell mennie az 5,5 kilométer hosszú, nem tudom már mi a neve annak az alagútnak, minden alagútnak van neve, de 5,5 kilométer hosszú a föld alatt alagút. Bemész, szép hegy, bemész, és mész vagy, nem tudom, hát ha 120-szal mész, akkor kb. 2,5 percig mész. De 100-zal lehet azt hiszem az alagutakból menni, tehát 3-4 perceket, a bezártság érzésed van, vagy kicsit érzékeny vagy az oxigén, hiányosabb levegőtől, akkor bepánikolsz egy ilyen hosszú alagúttól. De ha oda el akarsz jutni, akkor rajta keresztül kell menni. Ha csak nem tudsz repülni. Oké? Tehát a káosz alagútja, hogyha őszinte kapcsolatokat akarsz, akkor át kell menni a káosz alagútján. Ahol tudtok beszélni őszintén, ahol felteszed a fel lehet tenni a kemény kérdéseket, ahol beszélhettek az érzéseitekről, stb. 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 Oké? És tudom, az alagútban szörnyű dolgok tudnak történni. Lehet, hogy az egyik fél úgy dönt, mondjuk egy házasságban, hogy na jó, én bemegyek az alagútba. Lesz, ami lesz. Oké? Tehát feltárok egy régóta takargatott sebet, mondjuk a házastársamnak elmondom, ami gátolja szerintem a kapcsolatunkat, és félve belépek az alagútba. És ott lenni. De fontos a kapcsolat, és javítani akarok rajta, úgyhogy bemegyek. Mert nem állkapcsolatot akarok, hanem vállalom a kockázatot, mert őszinte kapcsolatot akarok. Úgyhogy bemegy, és mi történik? Mi történik? Hát mi történik? Elszabadul a pokol. Elszabadul a pokol. Tehát a hamis békességet hirtelen darabokra zúzza az őszinteség. Tehát tényleg törik minden. Csak tányér nem, de lehet, hogy az is. Oké? Mert ez egy robbanás, ez ellenségeskedés robbanása, az szörnyű érzésekkel jár. ez a káosz alagútja. Szörnyű érzésekkel. És tehát tudom, hogy... A káosz alagútja az kemény, de nyilván nekünk meg arra kell figyelni, hogy ne ott lakjunk, oké? Tehát... De vannak olyanok, akiknek könnyű, vagy könnyebb, vagy nem tudom. Bár én szeretek félrevonulni, hogy hagyjon békén, vagy akármi, de meg kell, de ugyanakkor meg is tanulja az ember, hogy de mégsem jó ez, hanem meg kell beszélni. De van, akinek meg tényleg könnyű félrevonulni, akinek tényleg könnyű belépni az alagútba. De, na mindegy, tehát, de ha megteszed, tehát... De egyébként, tényleg most így visszagondolva, tehát bármikor, amikor így el tudtunk menni, egy hosszú hétvégére elszabadultunk a gyerekeknek, hogy jó, akármi, hú, kettesben sétálunk, fogom a kezét, minden, és akkor így úgy lelassulnak a dolgok, vagy kevesebb az inger, úgyhogy eszembe jut, hogy egy-két dolgot megbeszéljünk. Na, Balukám. És tudom, hogy egy jó párszor hoztam fel olyan témát, ami a káosz alagútja volt. Tehát, hogy én úgy ítéltem meg, hogy na, ezt most megbeszélhetjük meg minden, és borultak a dolgok. De jó, jól elszúrtam a mi kis hosszú étvégénket. Beállítottuk a hangulatot. Hangulatos este volt, minden. Naplemente. Ja, úgyhogy az én kis cuki pincsim Dobbermannál változott. Ja. Na, úgyhogy amikor ez megtörténik, az ember kockáztat, akkor jön a B-terv, ugye? Mert hogy ez rossz ötlet volt. Nem kellett volna. Nem jó. Lehet, hogy ez az állközösség nem a legideálisabb, de azért a káosznál mindenképpen jobb. És akkor az ember B-ter visszatér a régi kerékvágásba, ugye? Mert jobb a pincsivel, mint a Dobbermannal. Úgyhogy tudod, akkor nyomjuk el az érzéseinket, hallgassuk el az igazságot, hagyjuk figyelmen kívül a problémákat, vonuljunk vissza. Békesség, békesség, békesség. Tehát... Ja, így van. Tehát a probléma az... Tehát a rózsaszín elefánt ott van a nappaliba. Nem, az ott van. Az hozzátartozik a családhoz. Az ott van. Csak nem beszélünk róla, akkor mindannyian úgyság, mint a nem normálisak lennénk. Ja, de aztán belegondoltam, hogy amikor meg ő próbálkozik bemenni az alagútba, és be is megy, akkor meg én hogy reagálok, ugye? Akkor meg én változom pitbullá, a kis pincsi. Ja, úgyhogy így könnyen kialakul egy házasságba a B-terv, hogy mind a kettő visszavonul. És nem beszélnek problémákról. Mert lehet, hogy megpróbálták, és nem jött össze, és nem sikerült, és megtapasztalták a káosz alagútját, hogy káosz van ott bent, úgyhogy jobb a békesség, visszavonulunk, oké? Majd, mit tudom, majd 40 év múlva találkozunk az alagútba, jó? Majd akkor bemegyünk. Most sétáljunk a réteken, a virágok között, meg mit tudom én. Nem foglalkozunk a problémákkal, majd csak elmúlnak, persze. De az a baj, hogy ez olyan, mint amikor a húst forgatod a nyárson, csak sül, az illata nem jó, rohadt a hús, és aztán úgy odaég, mert nem vesszük le, nem beszéljük át, nem rágjuk át a dolgot, hanem szépen odaég. Ja, és aztán még nagyobb baj lesz belőle, mint a káosz az alagútban. Úgyhogy az a hiba, amit elkövetünk, az az, hogy azt gondoljuk arról a káoszról, amit mondjuk, amikor az egyik elkezdi az őszinteséget, és amit az generál, azt gondoljuk, hogy ez a világ vége. De közben nem. De ez kell.
a káosz, az kell. Egy őszinte kapcsolathoz, ahol aztán lesz békesség és felszabadultság, ahhoz kell, ez nem világ vége. Okay? És ezért nem kell meghátrálni. Mert a káosz az igazából csak ott a nyílás környékén van. Az alagút nyílása. De hogyha haladunk be és együtt haladunk be, egyre jobb lesz. Egyre jobb lesz. Csak ott, amikor belépünk, az nagyon káoszos. Ha beléptünk volna az alagútba, akkor ott lettek volna megoldások, ott lettek volna bocsánatkérések, ott lettek volna elismerések, ott lett volna megértés a másik felől, és el tudunk jutni a helyzet megoldásáig, és eljutunk a valódi közösségig. De nem jutunk el. Mármint, hogyha nem választjuk a káosz alagútját, akkor nem fogunk eljutni. Nem fogunk eljutni. És visszatérünk a mi kis álközösségünkhöz, ami évekig vagy évtizedekig is eltarthat, és erre mondják azt, hogy úgy elélünk egymás mellett. Ott vagyunk egymással, de élünk egymás mellett. Ja. Úgyhogy hála Istennek, hogy már annyira frusztrált vagy, hogy most már be akarsz menni az alagútba. Tényleg. Hogy addig feszít a dolog, vagy addig feszít belül Isten, hogy bemész abba az alagútba. És felvállalod a konfliktust. Felvállalod a földindulást, a káoszt. De tényleg egy rémisztő hely, de amikor kijutsz a túloldalon, az alagút túloldalán, akkor azt mondod, hogy nem is volt ennek akkora ára, hogy most nyíltan kommunikáltunk, hogy meg tudtuk beszélni a dolgot, és most, hogy kijöttünk, felszabadulhat a szeretet. Ha meg be sem megyünk, nem jutunk el a túloldalra, ahol felszabadul a szeretet, hanem csak gyűjtöm, csak hagyom magam, csak megalkuvás, csak megalázás, csak sértés, és soha sincs a kapcsolatban felszabadulás a szeretetre. Úgyhogy jó az az alagút. És amikor átmész rajta, akkor rá fogsz jönni, hogy ezt megérte. Káosz a nyílásnál, amikor vagy én fényderítek az ő hunyaságára, vagy ő derít fényt az én hunyaságomra. De ez csak a nyílásnál van, utána ott van a megkönnyebbülés. Ja, úgyhogy nézzük csak. Néhány embertípus, akik igazából nem akarják megfizetni az árat, az őszinte kommunikációnak az árát. Persze hiteles kapcsolatokat akarnak, őszinte kapcsolatot akarnak, de nem hajlandók megfizetni. Vágynak arra, hogy valódi közösségben legyenek másokkal, de nem akarják az árat megfizetni. Nem akarlak a barlangba bemenni. Vágynak békés, vagyis szeretetteljes kapcsolatra, őszinte szeretetteljes kapcsolatra a férjeiktől, feleségeiktől, a családtagjaitól, barátaiktól, de nem hajlandók bemenni az alagútba. Oké? Okay? Meg vannak győződve róla, nem csak az alagúton keresztül lehet eljutni. Úgyhogy ők inkább biztonságos módszereket választanak, biztonságosabb, általuk biztonságosabb módszereket. Célozgatás. A célozgató C-vel mondjatok férfi nevet. Célozgató Cézár. A célozgató Cézár, ott van a célozgató Cézár. Azt gondolja, hogy az, ha nyíltan, őszintén igazat mondunk, az túl durva, tapintatlan. És nagyon felzaklatja másikat. Úgyhogy nem. Van egy zseniális ötletem. Azt fogjuk csinálni, hogy úgy fogjuk csinálni, hogy nekem kimondani az igazat, de a célt elérjük, oké? Okay? Úgyhogy Cézár és a felesége, hát mondhatjuk azt, hogy álközösségben élnek, és mondhatjuk azt, hogy azóta élnek álközösségben, amióta a nő visszament dolgozni a gyerekek után. És a feleségnek nehezen tudta összeegyeztetni, sőt, nehezére esik összeegyeztetni az otthoni dolgokat a munkával, meg azokkal a követelményekkel, amik ott vannak, egy teljes idős munka, van még hozzá két felsős, meg egy alsós gyereke, vagy óvodás, egy férj, egy háztartás, főzés. Cézár meg nehezen tud hozzászokni az asszony új időbeosztásához, és ahhoz, hogy sokkal kevesebbet tud tenni most már, mint annak idején. Oké? Tehát ott a feszültség, ott a helyzet, és úgy érzi, hogy most már őt is elhanyagolja a felesége. Elmúltak a régi szép idők. Oké? Úgyhogy először megpróbálja lenyelni a csalódottságát, kezeli valahogy, nem szól semmit. Végül aztán beindul az eltávolodás egymástól, feljön benne a keserűség, úgyhogy most már elhatározta, tenni fogok valamit. De nem megy be az alagútba. Nincs nyílt kommunikáció, ki akar lépni a színlelésből, de nem a nyílt kommunikációval, hanem aki már azt mondhatna, hogy drágám, szenvedek. Tudom, hogy ez nem megoldás, ez csak az én érzésem, de szenvedek ebben a helyzetben. Úgy érzem, hogy elhanyagolsz. Tudom, hogy sok mindennel próbálsz küzdeni, megbirkózni, meg minden, de egyszerűen csak ez így nem mehet tovább. Segíthetek valamit? Gondolkodjunk valami megoldáson. Oké, ez lett volna a nyílt kommunikáció. De ehelyett célozgató Cézárunk nem ezt a stílust választja, hanem egyik este, amikor jön haza munkából az asszony, kezét, lábát töri, hogy próbálja csinálni a dolgokat, meg a vacsorát az asztalra tenni, akkor ránéz, olvas az újságot, Cézárunk, és azt mondja, jó, ne tudod ezt a cikket, drágám. Hát azon gondolkozom, hogy itt van egy ilyen Mirelit vacsorákat készítő cégnek a reklámja, lehet, hogy rendelhetnénk tőlük kaját. Hogy ilyen szép és ízletes kaja legyen esténként vacsorára. Tehát célozgat. Az asszony meg... Tessék, párizsi zsömle. Oké, tehát... Vagy mit tudom én, tehát... Mire gondolsz, drágám? Mondja az asszony. Semmi. A célozgatás... Ugye, mert a célozgatás az ilyen magvetés. Hát, ha valami ki kell. És eléri a célomat, amit én akarok, tudod. Elmeséli, hogy a Józsi azt mesélt a feleségéről, hogy heti háromszor kap szerelmes levelet tőle. Mindig ott van a kis zsebébe, ott megtalálja a szerelmes leveleket, mint a felesége ír neki. Oké, a célozgatás. Célozgatások, nem az őszinte kommunikáció, tehát nem semmi ez a Józsinak a felesége, nem semmi feleség. Célozgatás. Aztán ott van egy másik, ilyen mindegy, ilyen ruhákat, új ruhákat, vagy alkalmi ruhákat reklámozó cég. A szlogenjük az, béreljen feleséget. Hát ez ezt az újságcikket, drágám, vagy hirdetést. Béreljen feleséget. Úgyhogy miközben Cézár marhára örül, hogy milyen ravasz, és milyen jó megpróbálja fogni az asszonyt ravasságával, meg a leleményességével, a feleség közben keresi a nagy konyhakést a konyhába, hogy mi a fenét akar ez, miről beszél, vagy hova, vagy merre, vagy tudod. És aztán végül robban a dolog, hogy most mi bajod van? Mi bajod van? Akkor beszéljünk róla. Ja. Semmi. Na, tehát a célozgatók azok el akarják kerülni az alagutat, de csak halogatják igazából, mert a végén úgyis eljutnak oda. Csak akkor na, vagy berobban, vagy nem 5 kilométer hosszú lesz, hanem 150, 200, 300 kilométer hosszú alagút lesz. És közben rengeteg sértést kap a másik fél a célozgatásból. Ja, aztán ott van a manipuláló mancika, aki manipulál. Mancikának komoly házassági gondja van. A férje. Ennyi. Tehát ennyi. A férje az egy szelíd, nyugodt, békeszerető ember. Közel sem olyan energikus és tevékeny és céltudatos, mint az asszony. És közel sem olyan, mint ahogy a mancika szeretné, hogy ő milyen legyen. És ugye persze, hát ő tudja legjobban, hogy milyennek kéne a férjemnek lenni. És ő maga a mérce. Tehát saját maga a mérce. Ami alapján értékeli őt is, de egyébként mindenki mást is. Úgyhogy mit tudom én, ott vannak 10 vagy 15 éve házasok, vagy akár még több is, és elege van már férjéből, hogy olyan, mint egy 30 wattos égő. Pislákol, alig lehet látni, hogy tehát tényleg ilyen elég gyenge muzsikál, nincs ereje a fénynek, és ideje most már tenni valamit. Muszáj cselekvésre kényszeríteni. És milyen nevet mondjak? Pista, csinálj már valamit. Mindig csak testpec. Pista, jó lenne a Zsoltikával egy kicsit több időt töltenél. Nem jó matekból. Megint nem megy neki. Pista! Miért nem mész esti iskolába, hogy tovább képezd magad? Pista! Fejlesz magad, Pista, nem kéne ennyit tévézned. Pista, jó lenne, ha kocogni járna. Pista, ezt kellene csinálni. Pista, azt kellene csinálni. Pista, amazt kellene csinálni. És csak folyamatosan megy a kellene, a kellene, a kellene, a kellene. Ez manipuláció. Hogy mit kellene? Úgyhogy manipuláló mancika azt gondolja, hogy majd ezzel jól átformálja Pistát. És ez kell igazából, hogy valódi közösséget megéljünk, hogy én jól átformáljam Pistát. És sejtelme sincs, hogy mi megy végbe Pistába, aki csak hallgatja, meg kapkodja a fejét a szóáradaton, mancika nyomja, hogy mit kellene, hogy kellene, merre, hány méter, és csak ledöbben, mit prédikál ez a nő itt, nekem egyfolytában, hogy mit kellene, hogy kellene, és csak tudja, hogy anyukám, ez nem fog menni. Te megpróbálsz engem átformálni, nem fog menni. És egyébként ez az ember közel áll ahhoz, hogy életre keljen. És azt mondja, hogy mancikám! Nem, de hogy ott van már, tehát kihozza a sodrába, és azt, na jó van most már, mancikám, elég volt ebből. Én más vagyok, mint te. Mi nem tudsz elfogadni úgy, ahogy vagyok. Nem vagyok se jobb, se rosszabb, csak más. Isten ilyennek teremtett, és nincs jogod ahhoz, hogy engem megváltoztassál. Ilyen vagyok. Különbözünk egymástól. Úgyhogy kérlek, ne próbálj a saját képedre formálni engem. Mert sosem leszek olyan. Tudod, ha azt akarod, hogy elkezdjek kocogni, akkor mondd meg, hogy szeretnéd, ha kocognak. Nem azt, hogy ezt kellene, azt kellene, amit kellene csinálni. Kérd meg, vagy mondjad. Hogy szeretnéd. Kimondhatod a kívánságaidat, de azt nem mondtad, hogy ez kellene, vagy az kellene. És aztán jön a lista. Csak Isten mondhatja meg, hogy mit kellene, és mit nem kellene. Nem te. Ja, úgyhogy Manci el akarta kerülni az alagutat, de már benne voltak. Belekerültek. Csak ez megint egy hosszabb alagút lesz. Ja. Aztán bűntudatkeltő Bandi. Tehát a Bandinak az aduásza az mindannyiunknak ismerősen hangzik. Tehát barátok. Bandi mondja. Jóska, figyelj már, mennyi mindent megtettem én érted? Te meg ezt a kis dolgot nem vagy hajlandó megtenni. Miket a bűntudatkeltés? Hogy tudsz ilyen lenni? Vagy Sanyi, hogy érted azt, hogy nem tudsz velem jönni? Hát én hányszor veled mentem? Annyira számítottam rád. Most egyedül kell mennem, és biztos, hogy nem fog sikerülni akkor. Te bűntudatkeltés. Vagy Bandika mondja. Jó. Ha anyád meg én nem érünk ennyit, kösz szépen. Szép. Na jó, nem érdekes. Tehát ez a bűntudatkeltés. Vagy amit hallottam többször is. Hát ezt nem csinálod, még azt nem csinálod, Balú, akkor én keresek egy olyan gyülekezetet, ahol van szeretet. Ennyire nem voltál pásztorom. Ilyen ilyet is mondod. Ja. Nem rajongunk azért, amikor így beszélnek velünk. Vagy ha így beszélnek velünk. Tehát semmi nem képes úgy kihozni belünk a legrosszabbat, mint a bűntudat csapda. Amikor bűntudatot próbálnak éreztetni velünk, vagy belevinni a bűntudatba, és oda beleszorulsz. És a bűntudatkeltőnek a célja az az, hogy megkapja azt, amit akar. Mindegy, milyen áron. És sajnos megkapja, de a hitelesség rovására. Amikor a bűntudatból te megteszed, de az egyiknek se volt jó. És csak mind a kettő sérült benne. Mert egyik se tudja azt mondani, hogy szeretetből. Akit ráerőltettem, az én tudom, hogy nem azért tette meg, mert szeret, nem azért, mert kiharcoltam. És ő, aki meg megtette, ő meg nem szeretetből teszi meg a másikat, hanem azért, mert kiharcolta. Úgyhogy mindenki csak veszít vele. És így sérül a kapcsolat. Ja, úgyhogy tehát a bűntudatkeltésnél ezek a lázadás kerekei beindulnak, és robbannak a dolgok. Aztán ott van a megfélemlítő misi is. Tehát a duzzogó Dani. Tehát a megfélemlítő misi, ez nagyon dühös, amikor az érzelmeit érintik, ez megsértik az érzéseit. Tehát a megfélemlítő misi az olyan, hogyha valaki megsérti az érzelmeit, akkor ő muszáj viszont terrorizálni valakit. Tehát ki akar készíteni valakit bosszúba, tök mindegy, hogy ki az a kutya, a macska, a Barbie baba, a férjem, vagy bárki, az beosztottam, tök mindegy, de megfélemlítéssel próbálja manipulálni a többieket, hogy engedjenek neki. Ő igazából az élete háromnegyed részét alagútban tölti, és még csak észre sem veszi. Ja. De ott csak ő róla szól. Csak ő róla szól. Tehát a konfliktus van, az érzései, csak őről van szó. Duzzogó Dani az főhúzza az órát, csapkodsz, hogyha megbántják, vagy leszegett fejjel jár kell, és csak ezt hallod. Ezek a jelzések a lakásban, vagy az irodában, vagy ahol vagy, tudod. Abból tudod, hogy baja van, hogy azt a nyögést előveszi. Csak azért, hogy halljad, hogy itt valami gond. És megkérdezed, mi baj van, drágám? Semmi. Ja? ott van a duzzogó Dani testvére, a Dóra. Ő ezt egy kicsit más helyzetben játssza le. Tehát, van valami baj, Dóra? Nincs. Biztos? És aztán elfordulsz, és akkor ő csak ezt hallod. És akkor nyög egyet. Ja, úgyhogy alagút. Egyébként a hiteles kapcsolatok adják a legtöbb örömet az életben. De az ilyen kapcsolatokban van a káosz. De ez létszükséglet. Az, hogy legyen öröm benne. De figyelj, nem véletlen rak össze Isten párokat. Így van. Tehát, ja. Igen. Az is nagy dolog, így van. Na, tehát néhány gyakorlati tanács az alagútnak a leegyszerűsítéséhez. Jó, hogy minél hamarabb kijussunk a végén, tehát lerövidítjük. Először is az első dolog, amit nagyon fontos, hogy ismerjük fel a valódi akadályt. Oké, valódi akadályt. Tehát mielőtt kiböknénk, hogy drágám, bajom van veled, és ez a bajom, előtte szálljak időt rá, hogy ez azért is jó, mert leeresztem egy kicsit a gőzt, tehát nem a legcsúnyábbakat fogom, tehát nem a legcsúnyább módon fogom közölni az igazságot, de kettő, végig gondolhatom azt, hogy most mi a valódi probléma most. Az, ahogy ő viselkedett, vagy igazából nem mondott rosszat, meg nem is volt a szándéka, csak bennem valami régi dolgot szedett föl, ami igazából nem is ő miatta van bennem, hanem mit tudom én, apám miatt, anyám miatt. Valami miatt bennem van. Úgyhogy ha valaki ilyesmit mond, lehet ez a római pápa is, akkor is megbánt. Tehát kicsit végig gondolni, hogy valóban mi lehet a probléma. Oké? Tehát, vagy csak nem vagyunk őszinték már régóta, és lesokkolt az őszintessége, vagy csak félreértettem őt. Tehát megnézni, hogy mi a valódi akadály. Oké? Ebben kérheted Isten segítségét is. Mutassa meg. Sokakat segít, ha papírra vetik, leírják. Oké, a második dolog az, hogy beszélj meg egy személyes találkozót az illetővel. Nyilván a házastársad egyszerűbb, bár ha gyerekeid vannak, akkor mégsem, mert az alagút élményt azt nem velük akarod megélni, tehát nem a gyerekekkel társaságban, hanem nyilván, tehát négy szem közt megbeszélni az illetővel, akivel akarsz őszintén beszélgetni. Ugye a Máté 18-ban írja azt, hogy először négy szem közt. Tehát amikor problémám van valakivel, akkor találkozunk négy szem közt. És tegyük meg, minél hamarabb, azt mondja Efézus 4.26-ban Pál apostol, hogy ne engedd, hogy a nap lemenjen a haragoddal. Oké? Tehát minél hamarabb. Sőt, azt mondja, ha áldozatot viszel, erről beszéltünk vasárnap, ha áldozatot viszel, de eszedbe jut, hogy gondod van valakivel, akkor még az áldozat is várhat. Isten is várhat. Ő ráér, te rendezd a kapcsolatot. Oké, tehát minél hamarabb. Tehát minél több időt töltünk az állközösségben, annál jobban megromlik a kapcsolat. Aztán harmadik, amikor sor kerül a találkozásra, akkor először erősítsük meg a kapcsolatot. Erősítsük meg a kapcsolatunkat, miatt rátérnénk a napi rendi pontunkra, amiért összejöttünk. Érted? Tehát házastársadra beszélsz, akkor nézd, drágám, nagyon fontos vagy nekem, nagyon szeretlek, nagyon fontos nekem a kapcsolatunk. Azt akarom, hogy a házasságunk a lehető legjobb legyen. Ja. És tudom, hiszem, hogyha minden rendben van, akkor tényleg boldoggá tud tenni mind a kettőnket a kapcsolatunk. De beszélnem kell veled néhány dologról, ami ezt megakadályozza. Vagy mit tudom én, munkaadóddal beszélsz. Uram, vagy nem tudom, hölgyem, nem tudom, hogy szólítod a főnöködet, de ez a munka nagyon fontos nekem. Én beleteszem apait, anyait, meg még többet. Szeretem a munkámat, hivatásom. Nagyon szeretek itt dolgozni, stb. De ez nem lehetséges, amíg nem beszélünk át egy-két dolgot, ami viszont nagyon zavaró. Tehát felépíteni, megerősíteni a kapcsolatot, mielőtt rátérnénk a necces részre. És aztán negyedik, hogy vádaskodás helyett inkább észrevételeket adj. Tehát vádaskodás helyett tégy észrevételeket. Tehát sokban különbözünk az állatoktól, de abban nem, hogyha megtámadnak, akkor visszaütünk. Tehát ha letámadunk valakit, akkor kapásból védekezni fog. Tehát lehet úgy fogalmazni, hogy valószínűleg nem akartál megbántani, de fájdalmat okozott nekem az, amit mondtál. Tudom, hogy valószínűleg nem szándékosan tetted, de így érzem. Beszéljük már meg. Vagy mit tudom én, tetsz. Úgy érzem, hogy valami gubancunk van, vagy valami nem jó a kapcsolatunkban. Nem tudok már olyan felszabadult lenni a társaságodban. Mit tudom én, ez barátok között, vagy valami. Hogy mi lehet ez? Szeretném, hogyha elmondanád, hogy te hogy érzed ezt, hogy mi lehet akkor most itt köztünk. És ez lehetővé teszi a párbeszédet. Nem vádaskodik, hogy bunkó vagy mit tudom én, hanem beszélgethetünk, és tényleg elvezethet a valódi közösséghez. Aztán a másik oldalról is fontos beszélni. Nem csak arról, hogy mi őszintén beszélünk, hanem mi van, amikor valaki őszintén beszél velünk. Oké, milyen hallgatni? Mert ja, tehát az éremnek van egy másik oldala. Mondani az igazságot, ez az egyik, amiről beszéltünk, de aztán meghallgatni az igazságot. Tehát ezt meg is kell hallgatni. Tehát mi forog az egyedben, amikor neked mondja el valaki, amikor valaki más, a másik lép be veled az alagútba, és ő kockáztat. Vagy amikor feltetted te a kérdést, hogy te mit gondolsz, és válsz egy őszintét, és ő megmondja. Akkor mi van? Tényleg az igazságot akarod, vagy hazudjak most is egy jó nagyot? Csak hogy jól érezd magad. Inkább mondd a hazugságot. Hadd érezzem jól magam. De nem. Nem. Az egyik részünk lehet, hogy így szól, vagy ezt kívánja. De egy másik részünk meg azt mondja, hogy nem. Jobb, ha nem ezt választom, hallanom kell az igazságot. Mert akkor lesz valódi kapcsolatunk. Ja, tehát ez ilyen, amikor az egészségügyről van szó, nem akarod, hogy az orvos hazudjon, igaz? Hány ember megmenekült a haláltól, mert az orvos megmondta, hogy rákos vagy, meg kell műtsenek, megműtötték, és azóta 5, 10, 15, 20, 30 éve tiszta. Pedig lehet, hogy akkor, amikor az érzés, amikor hallotta, hogy rákos, tehát jó lett volna, nem ezt mondja. Olyan rossz érzés volt hallani az igazságot, de szükség volt rá. És sok ilyen terület van, ahol tehát kifizetődő meghallgatni a másik igaz szavait. Mert csak tragédia lesz belőle, hogyha nem. Úgyhogy hogyan teszem ezt? Hogyan hallgatunk normálisan? Sokszor tehát szinte még ki sem ejtik a szavakat, de az ember már kapásból tagad. Ugye már elindul a tagadógépezet, fúz, valamit akar mondani, valamit őszintén akar mondani, készülök, előveszem a védelmi mechanizmusaimat, és készülök. Tagadás, visszavágás, magyarázkodás, tehát az egész arzenál. Bali, szeretnék veled valamiről beszélni. Ajjaj, mi lesz, úgyhogy már. Élezem. Fenem a kést. Ja, tehát aktivizálom a tagadás fegyvereit, vagy a mit tudom én milyen fegyvereket. Ja. Én megbántani, sose tudnám őt megbántani. És közben ő azt mondja, hogy megbántottam. Én, hát sose tudnálak még. Vagy megtöltöm a visszavágás ágyút, na, ha valami rosszat mond róla, na, akkor majd beszélek a tegnapról, amikor ő beszélt velem csúnyán. Az kioltja a mai én csúnya beszédemet. Majd megmondom neki, meg a tegnap előttit, úgyhogy 2-1. ha az elmúlt két napot nézzük. Tehát, hogy a magyarázkodó gépezet. Oké, még azt sem tudom, hogy miről van szó, de már jön a válasz. 25 baltás gyilkos rohangál az utcán, Szeged városába, te meg azzal foglalkozol, hogy most ide leraktam az zoknikat a izél szőnyek közepére. Hát most ez a legnagyobb problémád, mikor hány ezer ember, szegény ember van itt Szegeden, aki tudod, a magyarázkodás, vagy a kimagyarázása a dolgoknak. Tehát... Okay, tehát sokszor az igazmondás alagútja, tehát ez a foci meccshez kezd hasonlítani, ilyen kiabáló mérkőzés, vagy hatalmi játszma, vagy duzzogó parti, mit tudom én. Tehát csak azért, mert nehéz kimondanunk azt, hogy igazad van, sajnálom. Drágám, ezt már rég elintéztem. De mi van akkor, ez hazugság, ugye? Ez nem az igazság. Na, úgyhogy irányelvek. Jakab 1.19.20. Jakab 1.19.20, és már mindjárt be is fejeztük. Azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Két, tehát gyors a hallás. Egy dologra legyél gyors. Ne a beszédre, ne a haragra, a hallásra. A haragra és a beszédre legyél késedelmes. Oké? Okay? Tehát átfordítva most erre a helyzetre, amiről beszélünk, vagy témára, tehát gyorsan halld meg a kemény szavakat, amiket emberektől kapsz, aztán ne kapkodd el a reakciót. Gyors a hallásra, késedelmes a haragra, késedelmes a szólásra. Tehát a nagy kihívás az, hogy azt az energiát, amit a védekezésre használunk, azt az energiát inkább a nem arra kéne, így van, tehát a gondolkodásra, hogy átalakítsuk magunkat hallgató üzemmódba, sebezhető üzemmódba, őszinte üzemmódba. Ja, úgyhogy ez egy aranyszabály, hogy megkeresni az igazságot abban, amit a másik ember mond, hogy tanuljak belőle. Lehet, hogy akár még az ember vádaskodik is, lehet, hogy rossz szándékú a kritizálás, de az én hozzáállásom az, hogy meghalljam az igazságot belőle. Meghalljam azt, amiből tudok tanulni. Ja, úgyhogy... Ja. Mit tehetsz akkor, hogyha a másik fél nem megy bele ebbe az igazmondásba? Főleg, ha a házasságról van szó. Az első dolog, hogy bizonyosodj meg róla, hogy egyáltalán a szeretetben mondod az igazságot. Kétet, az irányelv az ez. Nevezd nevén a problémát. Négy szem közt, lehető leghamarabb. Ez fontos. És erősítsd meg a kapcsolatot. És inkább, ne vádaskodj, hanem inkább észrevételeket mondj. Aztán a második, figyelj oda, hogy te elfogadtad-e azt, amit a másik mond. És hogyan reagáltál rá. Ez is fontos. Mert lehet, hogy ez erősíti a másikban az ellenállást. És a harmadik, hogy ismerd fel, hogyha megtévesztett vagy. Sokszor annyira megtévesztettek tudunk lenni, hogy sok beszél. Hallottam valakiről, aki évekig ez az álközösségük volt, sőt, annyira bajban voltak egymással, hogy 5 évig nem is beszéltek, pedig barátok voltak. És aztán 1 éven keresztül heti rendszerességgel találkoztak, mire túl lettek az egészen, és át tudták beszélni. Az első hónapok az... De mivel barátok voltak, és szerették egymást, és úgy kezdték el rendbe tenni a kapcsolatot, hogy jó, akkor ezt tegyük rendbe. Ezért kitartottak a fájdalmas első szakaszon. És aztán 1 év után teljesen megújult az egész. Na, úgyhogy türelmesnek kell lenni, tehát türelem, de ez a Szent Szellemnek a gyümölcse. Úgyhogy vannak olyan kivételes esetek, amikor persze indokolt a szétválás, például házasságnál, tehát például alkohol problémáknál indokolt. Ha családon belül erőszak van, bántalmazás van, akkor is indokolt a szétválás, hogy észbe kapjon a másik. Tehát valamikor az a tanács, hogy függesszék fel a kapcsolatot ideiglenesen férjükkel, vagy a felelős feleségükkel, mert például az alkoholistáknál annyira beleivódik a megtévesztés a gondolkodásukba, hogy egyszer nem lehet őszintén kommunikálni. És szét kell szakadni, fizikailag szét kell szakadni, egy elvonókúrára el kell menni, vagy kezelésre el kell menni, hogy aztán képes legyen az az ember egy hiteles kapcsolat teremtésre. Tehát van ilyen. Tehát sokszor egy drámai szétválás kell ahhoz, hogy valaki észbe kapjon, és elfogadjon segítséget. Úgyhogy vannak olyan esetek, ahol tehát lehetetlennek tűnik az őszinte kommunikáció, de kell kérni tanácsot, és meg kell nézni, hogy mi szolgálja a legjavát. Nekem is, meg a másik embernek is. Ja, úgyhogy szükségesé válik az ideiglenes felfüggesztése egy kapcsolatnak, akkor imádkozik az ember, hogy Isten használja fel ezt arra, hogy ez a megtévesztés, ami miatt képtelenség a tisztába rakás, azt Isten gyógyítsa meg, és nyíljon egy új út a kibékülés felé. Ja, úgyhogy ezt szerettem volna nektek elmondani. A következő alkalommal beszélni fogunk a szülői hivatásról. Ez március 10 lesz, ha jól emlékszem. Tehát szülői hivatás, arról is fogunk beszélni, hogy legyen egy gyerekünk, vagy ne legyen egy gyerekünk, hogyan gondolkozzunk e felől, vagy hogyan ne gondolkozzunk, és beszélni fogunk a kölcsönösen boldogító házasságról is. Ez a két téma, de lehet, hogy lesz egy harmadik is, majd meglátjuk egy időben, hogy férünk bele. Jó? Úgyhogy Urunk, köszönjük neked ezeket a lehetőségeket, kérünk, adj nekünk egy nagyon-nagyon pihentető, nyugodt éjszakát, Jézus nevében, ámen.